Kontűr. Művészeti magazin.
Szeretettel köszöntöm Önöket, Ferenc Zsolt vagyok. Nagy érdeklődéssel figyelem azokat a színházi előadásokat, amelyekből valósággal sugárzik az alkotók energiája. Szeretem azt érezni, hogy beleadták szívüket, lelküket és még annál is többet. Ezáltal engem is arra ösztönöznek, hogy nézőként kedvet kapjak a játékhoz, főleg ha frissességgel társul. Ilyen volt a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetem harmadéves diákjainak a Vihar kapujában című előadása, amelyet még novemberben láttam Kolozsváron, amikor 4 előadással vendégszerepeltek a Bábesbolyai Tudományegyetem Színház és Filmkarán. Reménykedem abban, hogy a rádió hullámain keresztül is sikerül átadni valamit abból az erőteljes élményből, amiben annak idején részem volt. Mindezt úgy, hogy hagyom őket mesélni az alkotói folyamatról, s időnként néhány perc erejéig a produkcióba is belehallgatunk. A filmtörténet egyik fontos mérföldköve Kuroszava Akira a Vihar kapujában című filmje, amelyet 1950-ben mutattak be. A Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon nagy díjjal tüntették ki az alkotást, rendezőjének világhírnevet szerzett, ugyanakkor a nyugat érdeklődését is felkeltette a japán filmművészet iránt. Kuroszava filmje a modern japán novella mestereként is számon tartott Akutagawa Yunosuke két elbeszélésén alapszik. A történetet a Bozót mélyben, helyszínét pedig a Vihar kapujában adta. Akutagawa és Kuroszava művei alapján és főként a novellákhoz visszanyúlva írt színpadi művet Müller Péter a saját életéből is ihletve egy helyen így fogalmaz: számos olyan mondat van benne, most már sok évtized után látom, melyeket a feleségemtől, anyámtól hallottam, vagy én mondtam valaha. A darab egy olyan rejtéről szól, melyet mindannyian megélünk, mégsem tudunk róla. Ez pedig az, hogy oly mértékben vagyunk saját lelkünk mágikus önteremtésének rabjai, hogy nem létezik objektív igazság. Ezért van az, hogy nem ismerjük, nem is értjük egymást, eddig az idézet. Szintén Müller Péter mondja, hogy ebben a drámában a néma mozdulatoknak, megállított pillanatoknak s harcoknak épp olyan jelentősége van, mint a kimondott szavaknak. A szereplőknek szinte a megidézett helyzetnél is fontosabb, mit szólnak hozzájuk az emberek, mi a közönség véleménye róluk. Meg akarják hatni, nyerni őket, néha kihívóan ingerlők, egy szóval a dráma a nézőkkel is folyik. Ebben az értelemben ez a játék eltér az eredeti novelláktól, s a belőlük készült filmtől is. Nem arról szól csupán, hogy végzetesen beleszorultunk saját, szubjektív világunkba, s mindannyian másképp éljük meg a valóságot, hanem arról, hogy a szerep, a persona rásült az arcunkra, kifelé élünk, s ettől tudatunkat nem valódi lényünk, hanem szerepünk határozza meg. Müller Péter művét színre vitték már több magyarországi helyszínen, tájainkon 2014. februárjában Kövesdi István rendezésében mutatta be a Csíki Játékszín társulata. A Színház és Filmművészeti Egyetem harmadéves prózai színészei, Hegedűsdé Géza és ifjabb Vinyánszky Attila osztálya, Nagy Péter István rendezésében játssza a produkciót, és Kovács Adrián a zenei vezető. A játék intenzitását a diákokból verbuválódott zenekar biztosítja, amely a Nirvana együttes dalait alapul véve szépen kiegészíti, fokozza a látványt. A zene helyenként alapot ad a cselekménynek, finoman kalauzolja a nézőt az egyre bonyolódó eseményfüzérben. Máskor szinte felülkerekedik mindenen, a néző már-már egy jó hangulatú rockkoncerten érezheti magát. A történet viszonylag egyszerű. Egy gyilkosság elbeszélése az áldozatok, az elkövetők és a tanúk szemszögéből, mindez újra meg újra. A 12. századi polgárháborúk által sújtott Kiotóban járunk. A címadó romos kapu alatt egy buddhista pap, egy koldus és egy favágó várja, hogy elálljon az eső, közben beszélgetnek. Javaslom, most hallgassunk bele az előadás első részébe, ezáltal térben és időben is közelebb kerülhetünk a hangulathoz. Thank you.
Fázol?
Ki vagy te?
Szerzetes.
Még soha nem láttalak errefelé.
Vándorló szerzetes vagyok.
Jó, és akkor hol a csészét? Köpenyed?
Elvették. Nem az enyém volt, csak a testemi.
Honnan jöttél?
A délkeleti hegységből.
És minek?
Emberekkel akarok találkozni.
Emberekkel? Hallod? Azt mondja, hogy emberekkel? Jobb, ha elkotrolsz innen. Túlságosan zavaros a képet.
Fázol, testvér. Feszítsd meg minden izmodat görcsösen a lábujjhegyektől az öklödig. Aztán ernyezd el, és meglásd, előtt majd a jó meleg belülről. Ide néz. Így.
Belülről. Azt mondja, hogy belülről.
Nem értem. Nem értem.
Mit nem értesz?
Ezt a különös történetet.
Mondd el, a papokos, ő majd megérti.
Nem. Pedig sokat tűnődtem rajta.
Te is tudsz róla?
A favágóval együtt hallottuk.
Hol?
A tárgyaláson.
Miféle tárgyaláson?
Megöltek egy embert.
Pap, mit számít egy ember? 100 és 1000 ember pusztul el egyetlen óra alatt. Menj fel a tetőre! Most is lát gazdátlan halottakat. Az emberek ide hurcolják a kapu környékére. Ez most ilyen új szokás mi nálunk.
Tudom. Háborúk dúlnak, szaporodnak a csapások.
Honnan jöttél?
Kiotóból. Kiotó nincs többé. A lángtenger mindent megemésztett. Pagodák, kőházak romokban. Az istenség elmélkedő arcát a porba tiporták.
Azt mondják, Kiotót elkerült az ellenség.
Hazugság.
Szozó mondta a katona.
Hazugság. Láttam. A katonák gyújtották fel a várost. Égő fadobozok és szekerek vitték át partról partra a tüzet. Az utcákon a fedezékek mögött egymás testébe kapaszkodva elevenen égtek meg az őrzők. Láttam. Láttam a menekülő császárt. Gyalogosan rohant a kamó partján, a vízbe mártott ülőpárnáját a fejére borítva, a szája egyetlen tűzégette sem volt. Láttam. De ez az eset itt, ez mégis szomorú.
Miért?
Megrendíti az emberekbe vetett bizalmat.
Hűha!
Háborúk mindig dúlnak. Tisztító viharok, amelyek fölrázzák a bűnbesüllyedő emberiséget, de ezt nem értem.
Hagyjad, pap. Azt hittem, hogy valami izgalmasat mesélsz. Jó kis kedvemre valót. Na, az unalmas bölcselkedés az nem érdekel. Akkor inkább az esőt hallgatom, vagy a szélfúvását.
Egy szamurájt holtan találtak az erdőben, feleségét megerőszakolták. A vándorló szerzetes, aki a délkeleti hegységből jött, és mint mondta, emberekkel akar találkozni, ott volt a tárgyaláson, akár csak a szemtanúként kihallgatott favágó. A romok fedezékében húzzák meg magukat, és egy koldusnak mesélik el a bűneset körülményeit, és a tárgyaláson elhangzott vallomások különös ellentmondásait. A favágó bele is kezd a mesélésbe. Hárman voltak, a nő, a férj és a rabló. A koldus megkéri, meséljen, mert érdekli a történet, de lehetőleg érdekesen, mert fázik.
3 nappal ezelőtt az erdőben indultam fáfálni. A napomarú hígyától indulok, mindig ott kezdem az utamat. Át a bokroson, a letaposott ösvényen. A nagy fákat kerestem, a rasszóvölgyön túl. Mentem, és jókedvű voltam. Mert vagy jókedvem? Nem tudom. Semmi okom rá. Elhértitek. 5 nyomorult kis kölyköm odahaza. Remélem semmi, csak a félelme. Talán a csend, hogy a napsütés, hogy a madarak. A fele tudja az embernek, mitől lesz hirtelen hülye jó kedve. Vidám voltam és kész. Nem kérdeztem, hogy ott magad. Csak arra gondoltam, add uram, hogy el nem bújjék ez a piszok jó kedve. Mentem, megkerültem a bokrost. Még arra is világosan emlékszem, hogy ugrándoztam, mint egy bolond kis szöcske. És a nevemet énekeltem hangosan. Valahogy így.
I'm not like them, but I can beat them. The sun is gone, but I have a light. Your day is done, but I'm having fun. I think I'm done, or maybe just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. Or maybe a dog.
400-500 méternél lehettem a Jamasinai országúttól, a hegyvágat mögötti cserjésben.
Think I'm just happy.
Egy kalap.
Egy kalap.
Női kalap.
Női kalap. Kié lehet ez? Nők. Nem igen járnak errefelé. Tudtam, hogy baj van.
Tovább mentem.
Pár lépéssel arré, a letaposott üdön.
Mindig a földben nyomva.
Egy fés.
Finom teknőc fés.
Az illata olyan, mint egy Fiatal szaptárfány. Nagyon rossz érzés fogott el.
Fiatal.
Még az is eszembe jutott, hogy visszafordulok.
Nem lehetett.
Pár lépéssel arrébb így a fa tövében. A letaposolt ágak között megláttam.
A lábát.
Egy ember feküdt ott összekucorodva. Egy halott.
Szája, mint a száraz sáv. Nyitott szemében az üresség.
Másnak kihallgattak.
Három nappal ezelőtt az erdőbe indultam fát vágni. A Nakamaru hídjától indultam. Minden reggel ott kezdem az utamat. Végig a kitaposott ösvényen át a bokroson. Kerestem a nagyfákat a rasszogölgyön túl. Mentem, és jókedvű voltam. Miért voltam jókedvű? Nem is tudom. Semmi okom rá. Elhihetitek. Öt nyomorult kiskölyköm odahaza, reménynek semmi, csak a félelem. Talán a madarak. A csend. Vagy a napsütés. Fene tudja, mitől lesz az embernek hirtelen ilyen jókedve. Vidám voltam és kész. Megkerültem a bokros, átléptem a patakocskán. Nem kérdeztem én ott magamat, csak arra gondoltam. Add uram, hogy el nem olyan ez a piszok jókedvem. Megkerültem a bokros, átléptem a patakocskán. Még arra is világosan emlékszem, hogy ugráltam, mint egy bolondszöcske, és hangosan énekeltem. Valahogy így. I'm so happy, run and take me home. Everybody's gay. Mennyi, everybody! 400 méternyire lehettem a Jamasinai országúttól, a hegyvágat mögötti cserjésben. I'm so happy, grandma take me home, everyone is gay. Mennyi, everybody!
Egy kalap. Női kalap. Kérem ez, ők nem igen járnak errefelé. Tudtam, hogy baj van. Tovább mentem. Nem sokkal arrébb a letaposott hűvön félig a földbe nyomódva. Egy fésű. Finom teknőc fésű. Olyan az illata, mint egy fiatal szantárfáé. Nagyon rossz érzés fogott el. Féltem. Még az is eszembe jutott, hogy visszafordulok. Nem lehetett. Nem sokkal arrébb, így a patövébe, de inkább mögötte megláttam a lábát.
Kedves hallgatók, nem célom az egész előadást bejátszani, azt úgy is látni kell, csupán érzékeltetni szerettem volna pár dolgot, mert még így is, hogy csak hangban kapcsolódunk be az SFF-s előadásba, megfigyelhető egyrészt az, ahogyan az eseményeket és a színészi játékot segíti a zene, és hogy akár ugyanazok a mondatok is egészen eltérő töltetet kapnak, ha más emberek szólaltatják meg. Másrészt hallható volt az is, hogy időről időre visszatérünk bizonyos helyzetekhez, és ez így lesz az előadás további részében is, amikor az áldozatok, az elkövetők és a tanúk mesélik újra meg újra ugyanazokat a dolgokat, nyilván minden karakter a saját nézőpontjából. Az előadásban a diákok játszi könnyedséggel adják egymásnak a stafétát, időnként visszatérnek egy-egy kulcsmozzanathoz, majd akár egészen más eszközöket használva jutnak el egy következő állomásig, ahonnan tovább is lendítik az eseményeket. Eleinte még viszonylag egyértelmű a néző számára, hogy az ismétlődő jeleneteknek pontosan melyik színészek a résztvevői, de csak hamar már őt is teljesen viszi magával a hangulat, tulajdonképpen lehetetlen szétszálazni a dolgokat. Nem is kell, csak élvezni az előadást, és közben figyelni azt, ahogyan ezek a tehetséges emberek élvezik a játéktérbe és a zenekarba való kibeugrálást, a munkát és a játékot, hogy egyik pillanat még a falon csüngnek, vagy meghúzódnak egy sarokban, máskor előlépnek és ott teszik a dolgukat. A Az események alakítói a szamuráj Takehiro, a férj, Maszagó az asszony és Tazsomaru a hírhet rabló. Hárman vannak, de tulajdonképpen 12-en jelenítik meg őket az előadásban, mindenkinek jut lehetőség a bizonyításra. Ez az állandó hömpölygés, szerepváltás, ismétlődés és perspektívaváltás is biztosítja a produkció dinamikáját, és ettől lesz igazán izgalmas a játék a színészek és a közönség számára egyaránt. Még úgy is, hogy az előadás végére nem születik semmiféle kimondható, felmutatható, mindentől függetleníthető, szépen csillogó igazság. Egy pillanatra azért csatoljunk vissza a filmhez, amelyből szintén ihletődik a mostani előadás. Az 1001 film nevű blog egyik bejegyzésében azt olvastam, hogy a forgatás során adott pillanatban a színészek közösen odamentek Kuroszavához és megkérdezték tőle, végtére is mi értelme van ennek az egésznek. A rendező úgy szólván lehűtötte őket, valami olyasmit mondott, hogy számára ez a film az életről szól, és az életnek sincs mindig kézzelfogható értelme, nincs benne mindennek pontos magyarázata. És valóban, ha belegondolunk, mi emberek az élet apróbb dolgait is nagyon eltérően szemléljük, például annak függvényében, hogy milyen érdekünk kapcsolódik hozzá, hát akkor egy bűnügyet. Most pedig vissza az előadáshoz. Adott tehát Tazsomaru, a tárgyalás első számú gyanúsítottja, aki megkívánja a szamuráj asszonyát és elhatározza, hogy megszerzi magának. Egy jól kifundált csellel eltávolítja a férfit, a nőt feltehetően megerőszakolja, majd megöli a férjet. Voltak éppen erre a történetre ruházódnak rá a különböző nézőpontok, változatok, amelyek boncolgatása, bemutatása, megsokszorozása egy közel két órás, hangulatos előadást eredményez. Egy biztos, sok munka és rengeteg egymásra figyelés van ebben, hogy egy nagy egészé formálódjon. Az a bizonyos külső szem, a rendező maga is bizonyosan nagyon figyelt a diákokra, de ők is egymásra. A Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetem harmadéves hallgatói most a kezdetekről beszélnek.
Kiosztották a jeleneteket, és több csoportban, illetve jelenet szereplőivel először mi magunk csináltunk etüdöket, amit megmutattunk a rendezőnek. Azon ő aztán dolgozott, és az első része a próba folyamatnak tulajdonképpen így zajlott egész hosszú ideig, és a végén javított rajta dolgokat, vagy rendezte össze ezeket a jeleneteket, és kötötte át a dolgokat, de egyébként külön dolgoztunk, és saját ötletekkel először.
Mennyiben volt meg már, hogy ki Tazsomaru, és kik Tazsomaruk ebben a történetben, vagy ez mennyiben változott közben?
Nem változott. Kaptunk egy szereposztást, és akkor azért van ennyire sok, mert hogy alapvetően a történet is ugye sokszor meséli el ugyanezt a történetet más szemszögekből. Ezeket még más osztásokban játsszuk, ezért van többször. Hát megkaptuk, hogy ki kicsoda, és így lett. Először azért megkaptuk a szöveget önmagában is, és akkor lehetett szabadrablásként, hogy mi érdekel, és abból akar csak részletet is hozni. Azt utólag én úgy látom, hogy ez az érdeklődési kör ez nagyjából megmaradt mindenkinél, vagy hogy ezekből kaptunk, a mi ajánlatunkból kaptunk szerepeket is. Én például pont ezt választottam, amit végül játszottam is.
Hát ami az érdekes egyébként szerintem az egészben, hogy ugye maga a szöveg az olyan, hogy négy, vagy nem is tudom pontosan hány, de hogy különböző szemszögből hallgatjuk meg ugyanazt a történetet, és ami talán ilyen rendezői koncepció, vagy ilyesmi az, hogy még a különálló szemszögöket is még tovább osztottuk, vagy a rendezőnek ez volt a szándéka, és ez nyilván abból is aztán adódik, hogy ki hogy áll egy jelenethez, meg kinek milyen a személyisége, de szerintem, bár itt sosem volt alkalmam kívülről végignézni az egészet, de el tudom képzelni, hogy ez izgalmas lehet, hogyha az ember elfogadja ezt a szabályt, hogy nem az van, hogy egy igazság van, hanem van neki az igazsága, és még a Tazsomaru vallomása is, az Ákos olyan Tazsomaru, a Barna meg olyan Tazsomaru, és máshonnan fogalmaznak a szövegnek. Az a része van kiúzva, ott van zene, ott nincs zene, és ebből szerintem tud lenni valami ilyen bizarr kavalkád, ami szerintem végtére is izgalmas. Belülről nekem ez izgalmas volt, főleg a próba folyamat alatt, hogy ugyanazt a szerepet, ugyanazt a jelenetet másik osztálytársaim hogyan oldják meg, vagy hogyan nyúlnak hozzá.
És hát amióta játsszuk azóta, és ez mindig egy nagyon jó tapasztalás, hogy azért elég sokat vagyunk bent, vagy takarásból hallani, és egyrészt magát a struktúrát látni működésben, hogy hogyan értelmezi, hogyan kommentálja egymást egy-egy ilyen jelenetcsokor, és hogy bár van egy ilyen egységes fizikai mozgás alapú forma, de hogy ezen belül is az, hogy ez éppen mennyire ironikus, vagy mennyire nem, vagy pontosan milyen nyelve van az adott jelenetnek, az is változik, és így beszélgetnek egymással ezek a jelenetek, és ebből folyamatosan lehet még tanulni, hogy hopp, ma meghallottam, hogy ő nála egyébként ez még élesebb, mint volt, és most ütötte meg a fülemet, hogy jé, ez lehetne akár így is, vagy hogy mit föltesz bennem is kérdéseket, és akkor el lehet ezzel indulni, dolgozni.
Ilyenkor az ember úgy nézi az önön figuráját gyakorlatilag, és arra gondol, hogy hú, ez nekem is eszembe juthatott volna akár. De most már úgyse jó, hogyha eszedbe jut, mert...
Hát ebben nekem nagyon érdekes volt a Masago vallomásának, ugye abból három fajta van, és legelőször Noémi választotta ezt a jelenetet, és ők kezdtek el rajta dolgozni. Aztán én is választottam, és megtanultam, és akkor valahogy kapásból így nekem annyira tetszett az övéké, hogy elkezdtem ahhoz hasonlóan dolgozni én is, és nem értettem, hogy nekem az miért nem működik. Az egészet hamisnak éreztem, és aztán fiúkkal elkezdtünk dolgozni. Úgy valahogy teljesen leválva arról, hogy mit láttunk eddig a Noémiéktől, és kialakult az, hogy a miénknek nagyon a mozgás a nyelve. A Noémiéki az eredeti, talán már kevésbé, de sokkal közelebb volt szerintem a prózai jelenethez a Noémiék Masagója, és aztán nyilván a végén már így kellett a rendezőnek összép hozni, hogy stílusában jobban passzoljanak a jelenetek, de hogy volt egy ilyen nagyon nagy különbség a jelenetek között, és iszonyatosan izgalmas volt szerintem ezt így követni.
A mi Masagónk igazából abból a szempontból is más, mint a másik kettő, hogy ezt három lány csinálja, a többihez képest, ugye. Ezt nem mi választottuk, hanem ezt a rendező osztotta ki így ilyen felállásba, de egyébként ez nem pont ettől nagyon izgalmas, hogy mégis hogy tud három nő között, vagy milyen dinamikák és kapcsolódások tudnak létrejönni, meg szerintem sokkal érzékenyebb ezért, vagy más tapint meg, mint egy, hát igen, szóval, hogy egy férfi és egy nő közötti megerőszakolás, az kicsit mást jelent, mint két nő között. És szerintem ezt próbálta, vagy az érzékiségét próbálta nálunk a rendező kiemelni, hogy ebből a szempontból is más legyen. Meg az egész formanyelve is egyébként nagyon más szerintem, mint a másik kettő. Kevésbé mozgásos, inkább ilyen...
Mintha másképp lennétek egymáshoz közel, nem? Vannak-e erre szavak, vagy ez éppen így alakult köztetek?
Egyébként minket nagyon gyakran osztanak az Emivel párba. Hát valószínűleg jól működik közöttünk a kémia, és akkor ezért ezt így szeretik kihasználni. Meg mi is nagyon szeretünk együtt dolgozni.
De hogy a rendezőnek is bejött ez a fajta metanyelvi kommunikáció.
Igen. Nekünk nagyon sok szöveget is kihúztak egyébként aztán, vagy nekünk rövidebb is lett ezért a jelenet, pont azért, hogy a metakommunikációt erősítse a rendező.
Mennyire érdekes, hogy ha mondjuk nem is formájában különbözik nagyon két jelenet, a hangsúlyok milyen máshogy jönnek ki a különböző szereposztásokban. Tehát én, amikor mondjuk nézem a többi Tazsomaru jelenetet, mindig meglep, hogy valami olyan pontot hangsúlyoznak ki, akár mozgással, akár szöveggel a többi jelenetben, ami mondjuk a mi jelenetünkben kevésbé hangsúlyos, és ugyanez fordítva. Szerintem ez nagyon színesíti, hogy így többféleképpen hangzanak el ezek a sztorik, és valahogy, mintha kiemelődnének olyan részletek, amik talán, hogyha egyszer halljuk, nem is ragadná meg a figyelmünket.
Mit akar? Nincs semmi. Menekülök. Itt ez a friss. Értékes! Nézze meg! Gyöngy el a kirakot! Mit akar?
Tudja jól! Mi ezt már megbeszéltük az első pillanatban.
Nincsenek igazából éles határok, hogy akkor most meddig megyünk még egyszer ugyanazzal a történettel, csak másként, és mikor jön az újabb, hanem olyan szépen következik a folytatás. Ezt is a rendező kell lássa, de szerintem nem csak, mert már úgy, ahogy állnak össze a különböző jelenetek, azért már a ti fejetekben is megjelenik egyfajta ilyen folytatási lehetőség, hogy mivel tudnánk tovább gördíteni.
Akár már a bejövéssel, hogy jövünk be, vagy nagyon sokszor mondja Nagy Péter István nekünk, hogy be kell tudni jönni az ajtón, és hogy én sokszor vagyok favágó, és nekem sosem mondta azt, hogy jöjjek be, hanem csak így jó, most jön ez az újabb favágó jelenet, és ahogy így csináltuk ezt egyre többször, így egyszer csak rájöttem, hogy vannak visszatérő mozdulatok, amit minden favágó használ, és hogy igazából ezekkel rá lehet erősíteni, össze lehet fűzni ezeket, és nagyon sok ilyen bejövetel van egyébként, amit különböző emberek kitaláltak maguknak, és azzal már fűzik rá a saját jelenetüket az előzőre.
Azért a darab gerincét dramaturgiai szempontból talán ezek az egymást követő vallomások, vagy egymáshoz képesti vallomásai az eseményben résztvevő három embernek adják, és ebben színészként az az izgalmas, ahogy haladtunk előre a történettel, hogy itt az ember Tazsamaru, vagy a Maszagó vallomásában szereplő Tazsamaru, vagy a férj vallomásában szereplő Tazsamaru, és hogy ezek nyilván nem teljesen más, de nagyon-nagyon más vetületei, nagyon más oldalai ugyanannak az embernek, vagy talán még felszabadítóbb és még izgalmasabb, hogyha nem is úgy gondolok rá, hogy ez ugyanaz az ember lévén, hogy itt végső soron valamiféle elbeszélést képezek le, és már nem a saját igazságomban vagyok Tazsamaruként. És aztán ez visszahat arra, amikor az ember mondjuk azt, hogy a Tazsamaru vallomásában maga Tazsamaru hogyan viselkedik. Arról is kiderül, hogy ott is inkább szó van arról, hogy ő hogy tünteti föl magát a történeten belül, semmint arról, hogy ő ténylegesen milyen. És ezek az ilyen ő ténylegesen milyen jellegű sarkos megállapításoknak az elengedése göngyölíti föl, vagy bontja tovább.
Igen, és tulajdonképpen így, hogyha valakinek a vallomását hallgatjuk, abban a többi szereplő tulajdonképpen mint egy vetülete annak, aki elbeszéli. Tehát az ő elméjében születnek meg ezek a figurák ilyen módon. Nyilván ez egy értelmezés már onnantól kezdve, hogy nagyon sok jelenet egy vallomás.
Szerettem Takehikót, és elhatároztam, hogy meghozom érte a legnagyobb áldozatot.
Hát, no way.
Elengedi? Szabadon engedi?
Igen.
Hogyha azt kérdezem, hogy ki lát az előadásból a legtöbbet, mert hogy te zenélsz is.
Én az egészet. Én vagyok az egyetlen, aki nem megy ki egyszer se. Hát érdekes. Azért egy részét nem látom. Néha azért le kell még nézni a hangszerre, meg állítgatni a dolgokat, de az egy nagyon király feladat volt, hogy hogyan lehet a jeleneteket még pluszban megemelni zenével úgy, hogy őket ne nyomja el, ne feltétlenül adjon teljesen más jelentést, illetve hát van, amikor pont az kell, de hogy ennek a balanszírozása hangerőben, stílusban, vagy ahogy így elkezdtük azokat lebontani, hogy ezek a Nirvana számok mégis mi, hol szól a legjobban, és akkor, hogy a Tazsamaruknál még a kicsit veszternesebb átdolgozásaink, akkor a Maszagónál az érzelmesebb, kicsit líraibb, meg hát megvan egy nagy darálás, és utána, ahogy a férjekre gyakorlatilag kiürül, és hogy a végén az meg átcsap egy ilyen teljes káosz zajzenébe, ez egy izgalmas dolog volt, és nagyon szerettük csinálni közösen, hogy hogyan lehet azt a 4 milliószor hallott Nirvana számot úgy eljátszani, hogy felismerjék az emberek, vagy ne ismerjék fel, de főleg a mi célunkat és előnyünket szolgálja.
Én is sokat ülök kint, és érdekes nekem is előadásokban látni, hogy hogy működnek az osztálytársak, hogy ki milyen lábbal, vagy milyen energiával van. És jó, meghallani új mondatokat és új próbálkozásokat, ez nekem lelkesítő sokszor.
És egyébként meg milyen energiák jellemzik ezt az előadást? 3 évet együtt töltöttetek, és ismeritek egymást, és ismeritek azt is, hogy más előadásokban hogyan tudtok ti együtt működni. Most valaki nekem azt mondta, hogy ez volt a hatalmas katarzis egyébként ebből a hétből. Nyilván mindenki másképp látja, és lehet, hogy van akinek a Leonsz és Léna, meg van akinek a Merlin. Ti hogy érzitek ezeket az energiákat, amiket így be tudtok hozni ebbe?
Ez főleg szerintem a zenék miatt is tud egy ilyen katarzis lenni, vagy egy olyan, ami hatalmas energiákat tud felszabadítani, de az az érdekes, hogy én például sokat vagyok kint, és nagyon érződik, hogyha bejövök a térbe, hogy milyen az előadás, vagy hogy milyen állapotban vannak a többiek, vagy ahogy kimennek, már csak a zenéken is hallom kint, hogy mennyire nyomatják a srácok például, hogy milyen állapotban vannak éppen. De pontán a zene, meg a sok mozgás, meg az, hogy ez is inkább egy ilyen fizikai színház, hogy sok mindenre kell figyelni, hogy sokat mozgunk, izzadunk, együtt izzadunk a nézőkkel, ez az is adja azt, hogy bele lehet menni teljesen, és hogy bele lehet adni, és hogy egy ilyen flow élmény lesz a vége.
A rendező Nagy Péter István mindig azt mondta nekünk a próba folyamat alatt, hogy igazából ebben az anyagban az nagyon érdekes, hogy hogy lehet a szexualitást és az erőszakot, a harcokat megjeleníteni ezzel a mozgásnyelvvel, és magával ezzel az anyaggal. Tehát igazából talán ez is ad az egésznek egy nagy erőt, vagy ami így lendíti a dolgot, és amihez tud kapcsolódni a közönség, mert tulajdonképpen ez olyan, mint egy akciófilm ez a dráma, rengeteg szexel és rengeteg harccal.
Hát igen, így az ösztönökhöz nyúlunk vissza, és a vallomásokban is végig ez van, hogy a tazsomaróiknál is ez az ösztönből a szexualitás átmegy erőszakba is fordítva.
Még az érdekes a darab fikciós keretében, hogy miért beszélgetnek ezek az emberek, ez a favágó, a pap és a koldus erről a történetről, hogy itt azért mégiscsak egy világégésnek, vagy egy ilyen apokalipszisnek vannak ők a közepén, és elhangzik az elején, de aztán belemegyünk a történet velejébe, és akkor onnantól lehet, hogy elfelejtjük, de hogy itt Kiotó leégett porig. Erre még speciál úgy néha úgy rácsodálkozok, hogy egyébként mondjuk körülöttünk sem feltétlenül olyan rózsás most minden, vagy vannak nehézségek, van háború most is a világban, és ez, hogy itt emberek beszélgetni próbálnak valamiről, és nem lesz igazság a vége.
Nincs semmi. Menekültek vagyunk, nem marad semmi. Itt ez a fésünk. Nézze meg, értékes. Gyöngyáron kirakva. Mit akar?
Tudja ezt maga nagyon jól. Mi ezt már az első pillanatban megbeszéltük.
Ó, csak nem bántani szeretne.
Tessék, szúrjon meg.
A zene is jó segítő társatok tud lenni, úgyhogy ti generáljátok a zenét. Egyébként meg hogy van ez kitalálva? Aki zenél, vagy aki közelebb áll a zenéhez, az mintha inkább igénybe lenne véve a zene generálásában. Jól gondolom? Hogy ez nem egy plusz teher nektek, hogy ehhez az előadáshoz még megtanuljatok, nem tudom milyen eszközön játszani.
Szerintem alapvetően az osztály nagyon nyitott a hangszerekre. Vannak ilyen fix emberek, akik eleve tudnak, vagy itt megtanultak, mert ügyesek, és már tudnak hangszeren játszani, de mondjuk ő nem ér rá, mert ő van jelenetben, és akkor rögtön van szerintem így kb. Három ember, aki így, én hat basszus gitározok, szóval hogy van egy ilyen hozzáállás az osztályba szerintem, és van, aki ezen tanult meg, vagy a négy előadás közül valamelyiken keresztül tanult meg hangszeren játszani.
Nyilván tudtunk valamilyen szinten játszani hangszereken, de jól tudom, még Nirvánát egyikünk se játszott. Ez egy más világ volt. Előtte való fél években ilyen punk zenékkel kicsit próbálkoztunk. Igen, és akkor ott úgy éreztük, hogy nem rossz ez, csak valami még hiányzik, és itt ki tudtuk élni azt, amit hiányoltunk a punkba, vagy a post-punkba, ami kimondottan jó érzés volt. De azért volt itt meló, volt itt bőven, még új technikákat tanultunk folyamatosan, hogy hogyan lehetne ezt színesíteni, gazdagítani, vagy akár egy az egyben levenni.
Klasszikus értelme értelemben nem volt rendezve az előadás, tehát nem voltak beállítva ilyen dolgok, meg semmi ilyesmi. Persze össze kellett fűzni, meg így a gondolatiságát a Pepe ültette el belénk, de hogy emiatt zeneileg is magunktól kellett zeneileg gondolkodnunk, és azt szerintem egy baromi nehéz dolog egyébként. Tehát vannak ezek a jelenetek, mi azokban részt veszünk, látjuk is egymást, kicsit fizikai a dolog, mi alapvetően nem fizikai osztály vagyunk, kicsit ez távol van tőlünk, most már talán nem annyira, és akkor még zeneileg, azt viszont a Pepe szerette volna, hogyha nagy zenélgetés lesz benne, és akkor tényleg lett, de hogy mivel nem volt ez úgy lerendelkezve az előadás, ezért zeneileg is nekünk kellett sokszor gondolkodni, hozni ajánlatokat, meg ami egy baromi nehéz dolog, nem vagyunk se zeneszerzők, se zenészek, de szerintem egyébként megálltuk a helyünket. A Kovács Adrián segített így összehámozni a zeneiségét, de én csak azt persze segítettek, tehát nem szerintem egy panaszkodás, hogy milyen nehéz. Csak azt akartam mondani, hogy az Adriánnak is inkább az volt a feladata, hogy pontosítsa, csiszolja, az ott nem úgy, az halkabb, ott a gitár több, az ne gitáron. És az előtte levő rész, hogy hozzunk, hogy itt melyik nirván a zene legyen, miért az legyen, ki játsza, melyik része legyen, a szöveghez képest ez mit jelent, az volt szerintem nehéz, és abban volt sok ilyen mellényúlás, de mostanra szerintem már nagyjából mi is értjük, hogy melyik zene mit jelent ott, ahol van. Megfejlődtünk sokat a zenékben.
Igazából igen, az is nagyon érdekes, amit a Zsiga is mondott, hogy itt tulajdonképpen nem dalokat játszunk, vagy nem csak dalokat játszunk, hanem nagyon sokszor kísérjük, tehát aláfestő zenével, vagy nem tudom, megtámogatunk bizonyos jeleneteket, és ez teljesen más minőségű koncentrációt is igényel, mint mondjuk a többi vizsgánkban, ahogy zenélünk. Például a Leonce és Lénában ott inkább kórusműveket éneklünk, a Merlinben talán konkrétabban számok vannak, és ez egy ilyen elnyújtottabb, illetve több ilyen elnyújtottabb zenei blokk van benne, amikor végig figyeljük a társainkat, és ahhoz teszünk hozzá valamit zeneileg.
Akkor most már alakulhat a következő színészzenekari tájainkon is van hagyománya, gondolom, hogy nálatok is jó lenne ez egy ilyen kapocs, nem?
Igen, szerintem az nehéz egyébként ilyen helyzetben, hogy ugye mondjuk vagyunk mi 12-en, és most 12-en azért zenélni azért az, tehát továbbra sem vagyok zenész, de hogy igen. Ez nehéz, hogy 12 ember úgy zenéljen együtt, hogy mindenki élvezi, és mindenki csinálja, és akkor lehet különválni, meg akkor mi együtt szeretnénk zenélni, az meg olyan kellemetlen. Nem tudom, mert nem próbáltuk még ki. De egy saját száma már van egyébként az osztálynak, Tejszínhab ez a címe, ezt még másodévben csináltuk, az is egy jelenethez írtuk.
Védeként dráma ihletése.
Igen, a szöveg az a Védeként tavasz ébredése, abból egy monológ, azt húztuk össze zeneszöveg szerűségé. Például egyszer az egyetemen volt egy ilyen belső, hát nem volt koncert, csak ott eljátszottuk egyszer, de tehát komolyan nincs zenekarunk. Én még hiszek benne, hogy lesz, csak mondjuk időnk nincs rá, de legyen, és akkor lesz, és az jó.
Egy folyamat lezárul most júniusban a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetem harmadéves diákjai számára, de ez korán sem jelenti azt, hogy szétszéledne a társaság.
Mi 5 évet tanulunk. A harmadév végén, hát utána a negyed-ötöd év az már gyakorlat valamennyire. Aztán, hogy kit hova hívnak, meg kit nem, meg kinek lesz munkája. Ez nem vicces, de tehát az egy kérdés, de ez az intenzív időszak, ez az első 3 éve, ez júniusban valóban le fog zárulni, vagy én így érzem. Akkor már nem leszünk együtt annyi időt, amíg van előadásunk, azokat nyilván fogjuk játszani, vagy remélem, hogy mindegyiket. Amíg nincs konkrétan vége, de már úgy érzed, hogy vége van, az egy ilyen furcsa állapot, szerintem, és most mi ebben vagyunk. Hogy úgy már látjuk, hogy őt már ide hívják, ő most ilyen, hát igen, eltelt 2 év, hát igen, és érezzük, hogy úgy, hogy már úgy szakadunk szét, vagy nem tudom, remélem nem, csak szerintem lehet. De nagyon jó volt eddig, csak én félek kicsit attól, hogy mi lesz így jövőre. Megszűnik ez a csapat, a közösség.
Egyébként az osztályvezető tanáraink azt mondták, hogy még komoly terveik vannak a jövő évre nézve is, tehát ettől függetlenül lehet, hogy még sokat fogunk együtt dolgozni, csak nyilván figyelembe vesszük, hogy kinek milyen gyakorlati lehetőségei lesznek.
Több embernek is van már olyan munkája esetleg, ahol nem mint az osztálytagja, hanem mint egy fiatal művész jelenik meg valahol. Viszont ezért annyira különleges ez a harmadév, mert ez a sok egyéniség most utoljára még egy közösségként 4 előadást visz, és még dolgozunk is ebben, és hogy most még közösség vagyunk, formálódnak ezek az egyéniségek, és aztán majd reméljük, hogy mindenki mindenki meg fogja tudni állni a helyét ott, ahol kell.
Egy Covid időszakban kezdtétek az egyetemet, aztán jött egy rendszerváltás is az egyetem történetében, és hát nektek meg folyamatosan kihasználva a lehetőségeket és a helyzeteket és a mindent, fejlődnötök kellett, tehát hogy erről szólt eleve ez a 3 év, és akkor egyébként meg miről szólt személyesen számotokra? Milyen impulzusok voltak kellőképpen fontosak, amelyekre úgy most még a sűrűjében azt tudjátok mondani, hogy igen.
Nagyon intenzív volt, iszonyú intenzív, de hogy össze voltunk zárva minden nap reggeltől estig, és hát az elején nagyon sokkoló volt ezzel így szembesülni, hogy tizenvalahány másik emberrel össze vagyok zárva, és együtt kell dolgoznunk most legalább 3 évig. Talán ez volt nekem a legizgalmasabb az egészben, hogy idomulni egymáshoz, és megismerni ezeket az embereket, hogy ők mit gondolnak a szakmáról, és hogyan dolgoznak, és hogyan működnek. Ezáltal így magamat is jobban meg tudtam ismerni rajtuk keresztül.
Mindenhol állni a sarat. Szerintem ez a 3 év tanulsága voltunk mi. Sok fele, és még hány fele.
Ez a spontánság, ami kell egy művészethez. Ki tudja, hogy holnap hol tudsz, vagy tudsz-e alkotni, vagy hogyan, mi van feletted, vagy mi nincs. És hogy akkor is, valahogy nekünk az osztályfőnökeink mindig azt mondták, hogy a munka mindenre gyógyír. És vannak ezek a helyzetek, amikor tényleg az segít legjobban, hogyha kizárod a külvilágot, és van egy termelés, akkor ott tudsz próbálni és dolgozni, és lesz belőle valami, vagy legalább arra a kis időre jobb.
Azt érzem, hogy volt egy fél év, amiben nagyon tudtam működni. Ez a működés szó, ami próbán néha megfogalmazódik bennem, hogy most működtem, ennek a keresése és ennek a megtalálása egy olyan öröm, amihez, amikkel semmi egészen jó dolog, nem tudom, hogy megfogalmazni. Alkotás élménye, hogyha ez megtörténik, akkor ez egy csodás dolog.
Végignézem, hogy mik történtek így az egyetemen, meg így a világban körülöttünk, tehát hogy nem sok jel mutatott arra felé, hogy lehet ezt így csinálni. Én ezt éreztem végig szinte, hogy amik itt körülöttünk történtek, meg amiket beszéltek az emberek egyetemről, meg a színháznak, tehát hogy a Covid alatt be lehet zárni a színházakat, és igazából tényleg be lehet zárni egyik napról a másikra, hogy mennyire van ennek értelme, meg az embereknek mire van igénye. Ami engem egyébként nagyon foglalkoztat sajnos, hogy mennyire van ennek értelme úgy amblok. Most eljöttünk ide, és akkor elment ez a 4 előadás, azon kívül, hogy megtapsolunk, mert meghajlunk, és akkor kész, vége, lehet hazamenni. Hogy ez mit jelent, hogy mi a belső motivációja külön-külön az embereknek. Van például egy ilyen, nem is tudom, melyik tanárunk mondta, hogy előadás előtt meg után egy körbeállunk, és egymás szemébe nézünk mindenki mindenkinek. Tehát azért valami mégiscsak történik. Nem egy az előadás, nem az előadás, hanem valamelyik előadás, és hát ott mást látunk, meg mást érzünk így közösen. Olyankor igen, azt érzem, hogy van értelme, csak hogyha meg háború, meg a politika, meg ilyenek vannak, akkor úgy mást érzek hirtelen. Nem az van túlsúlyban, csak ez engem sajnos valamiért foglalkoztat, és örülnék, hogyha ezek nem lennének, ezek a körülmények nyilván vannak, mert a világ az ez, meg erről szólnak az előadások is. Van összefüggés, csak ezt el kell fogadni, hogy így működik a világ.
Talán ami nagyon izgalmas és tanulságos volt számomra, az maga a munkának, vagy a közös alkotásnak a szeretete. Nyilván mindenki, aki itt van, és aki ezt akarja csinálni, annak komoly elvárásai vannak maga felé, és az egész ügy, vagy színház felé, és hogy ez hogy tűnik el, vagy hogy nem tűnik el, vagy mik azok a nehézségek, amiket le kell küzdeni az egyetem alatt, és később majd gondolom, hogy a pályán is, hogy lehet megmaradni amellett, ami miatt itt vagyunk, és ami fontos nekünk, vagy amit ettől az egésztől várunk, vagy amit megélünk közösen. Vannak pillanatok, amit a Zsiga is most mondott, ami nagyon értékes, és nagyon jó pillanat, és vannak elvárások magunk felé, meg az egész életünk felé, és hogy ez hogy lehet megőrizni, vagy hogy nem fárad el az ember ebben, és a nehézségeket hogy veszi, hogy tud jól próbálni. Ez nagyon nagy tanulság volt nekem például, hogy milyen a jó alkotói állapot, vagy a jó próba, és milyen az, amikor az ember nem tudja magát leküzdeni, és ennek a váltakozása is, hogy lehet úgy jelen lenni, hogy mégiscsak élvezzük ezt az izzadságot.
Létezett, létezik és létezni is fog egy nagyon erős kontraszt, és én azt érzem, hogy csak egyre inkább létezni fog. A között, hogy mit jelent a próbatermen belül lenni, és ott milyen állapotban vannak emberek, és milyen lelki mi hangoltságban, milyen szándékkal vannak jelen, és aztán, hogy ehhez képest ezt a próbatermet megszerezni, ezt a próbatermet reália szinten biztosítani, mit jelent, és itt elsősorban nem ennek a megszerzésnek, vagy ennek a materiális oldalnak, nem a matematikai oldalára gondolok, arra, hogy eközben a próbaterem biztosítása közben, a munka végezhetősége közben milyen emberi találkozások vannak. Mi van a szemében azoknak az embereknek, akik dolgoznak körülöttem, akikkel én egyeztetek, akikkel én beszélek, vagy akik a villamoson vannak, amíg én bemegyek a próbaterembe, vagy amíg én hazajövök onnan. Van egy ilyen nagyon erős kontraszt, és létezik ettől függetlenül egyfajta derű, egyfajta munkakedv, és ezáltal a kedv által elvégzett egyfajta munka, ami egyáltalában nem mentes az áldozathozataltól, és a nagyon-nagyon masszív, éles döntésektől, de mentes a görcstől, és mentes a, hogy úgy mondjam, rossz szándéktől, és képes egy állását, egzisztenciáját féltő embernek, akivel én az utcán találkozom, és agresszívan van felém valamiért éppen, és én 3 méterre vagyok az egyetem kapujától, és ez megtörténik, hogy valahogy lehet átmenekíteni ezt a fajta derűt, és lehet valahogy belenézni, igen, amit a Zsiga is említett egymás szemébe, ez egy nagyon komoly tanulság. Ez nagyon szép, és ezt így el lehet mondani, és ez így van, és a munkakedv és a munka az tényleg átment mindenen, vagy nem is átment, hanem értelmessé teszi a létet, és pont, hogy nem egy menekülésé. Vannak nagyon fontos prózai kérdések, amiket el kell dönteni, amikre nincsen jó vagy rossz válasz, egyéni értékek, hogy én miért jövök be ide, én mit keresek itt a társaimmal, mit gondolok a társaimról, ők mit gondolnak rólam, én mit gondolok arról, hogy gondolunk egymásról valamit, arról, ahogy dolgozunk, és hogy ezeket érdemes így eldöntögetni, és érdemes alakítgatni egy ilyen értékrendet, ahhoz, hogy igazán fesztelenül lehessen dolgozni, ez még nagyon fontos. De igen, a derű, az egy nagy tanulság.
Én úgy jöttem erre az egyetemre, hogy elhatároztam, hogy mindent szeretnék megtanulni, amit csak tudok itt, vagy a legtöbbet elsajátítani. Erre azt hiszem, hogy így törekedtem is, viszont az teljesen felkészületlenül ért, nyilvánvalóan, de én valahogy nem gondoltam erre, hogy ez formálja a személyiséget, ez az egész, az intenzitás, az, hogy mennyi tudást szerzünk meg, az, hogy hogyan állunk hozzá időről időre, amellett, hogy rengeteg mindent tanultam itt, nekem egy ilyen új tanulási dolog is kialakult, hogy így az önmagammal való kapcsolatomat fejleszteni, meg valahogy újra és újra ránézni magamra, hogy vajon őszinte vagyok magammal, és felismerni azt, hogy változok, és hogy ennek örülni. Mindig örülni, és mindig keresni az újabbat, és nem megijedni a változástól.
Én azt, hogy ebben a sok szarban, ami körülvesz minket az életben, meg ami minket is ért nagyon sok irányból, akár a Covid, akár az egész hacacáré, amit átéltünk, és mind mi egymás, ezt így elfelejteni, és a sok bizonytalanság mellett valahogy nem elveszíteni annak a biztosságát, hogy játszani akarunk, és hogy van játékkedvünk, és hogy ez mennyire sokat ad és jelenthet nekünk. Azt hiszem, ez számomra a legmeghatározóbb.
Kedves hallgatók, a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetem harmadéves diákjaival beszélgettünk a Vihar kapujában című előadásuktól indulva, és lám, így a végére az elmúlt 3 esztendőt is sikerült értékelni. Sok sikert kívánok nekik a további egyetemi évekhez, és persze ahhoz is, hogy megtalálják a helyüket a szakmában és az életben egyaránt. Atlasz Barnabás, Bíró Kristóf, Bukowski Orsolya, Gáréka Ágota, Juniki Noémi, Kozma Veronika Mária, Kukovec Ákos, Lukács Ádám, Molnár András, Németh Áron Valentin, Nyomárkai Zsigmond és Spigler Emília Zita. Köszönöm, hogy a vendégeink voltatok. Halljunk még rólatok, és lássunk benneteket színházban és filmben is. További szép, derűs napokat kívánok mindenkinek. Ferenc Zsolt vagyok, viszont hallásra! Just